Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és Jonatán kedvéért is, illetve remélem másoknak is tartalmas lesz ez a történet, amit szeretnék az elején elmondani, mint gyerektörténet, ami akkor játszódott, amikor én 16 éves voltam, és tudnotok kell, hogy egy nagyon kedves barátnőm, Tereza, Amerikából származik, többen talán ismeritek is Tereza Hargreaves-t, aki először a családjával akkor volt itt, amikor én 6 éves voltam. És akkor annyi maradt meg róla, hogy anya azt mondta, hogy bezzeg a Tereza és a Michael, a testvérek, ők sosem veszekednek. És én csodálkoztam, hogy ilyen létezik, hát nekem is ott volt ugye Andris a tesóm. A lényeg, hogy nagyon jól összebarátkoztunk Terezával. Jonatán, neked is biztos vannak nagyon jó barátai, és nagyon jó, hogyha ezekkel a barátokkal tudunk találkozni. De ez a Tereza, a barátnőm, Amerikában lakott akkoriban, és hát mindig ők jöttek el, de egyszer lehetőségem volt 16 évesen, hogy egy konferenciára mi mentünk ki az ő országába. És amikor ott voltunk, elmentünk utána a családdal egy nemzeti parkba, és nagyon szerettem volna találkozni az én barátnőmmel, a Terezával, de a telefonnak nem volt semmi térereje, annyit tudtunk még nekik annó megírni, hogy itt vagyunk ezen a 3-4 napon a Yellowstone Nemzeti Parkban, nagyon szeretnénk találkozni, de onnantól megszakadt a kapcsolat, kim voltunk a sátrunkban, medvék között, mindenféle állatok között, és nem tudtunk semmit se kommunikálni. És akkor, hogyha nem működiknek a földi telefonok, akkor hogy lehet a jó Istennel telefonálni, vagy beszélgetni a napján?
Imádkozunk.
Ugye én is imádkoztam, összetettem a kezemet, és azért imádkoztam, hogy Istenem, én úgy szeretnék találkozni az én barátnőmmel, a Terezával. És azt tudnotok kell, hogy ahol voltunk, ahhoz képest egy olyan 7-8 óra autóútra laktak, úgyhogy nagyon messze voltak ahhoz, hogy csak úgy kiruccanás kedvéért, most fogják magukat, és eljöjjenek hozzánk, úgyhogy nem tudják, hogy hol vagyunk. És hát már-már feladtuk a reményt, amikor egyszer benne nagy parkban sétáltunk, volt ott egy nagy kitörő gejzír, igen, az Old Faithful, és ott sétálgattunk, hát ez egy akkora park, mint szinte Budapest, és ahogy ott sétálok, egyszer csak meghallom, hogy valaki ezt mondja, hogy Lencsi, és szalad felém az én barátnőm, a Tereza. Úgy képzeljétek el, hogy abban a nagy-nagy parkban, pont akkor, amikor mi ott voltunk, pont ők is oda mentek el ez a híres nevezetességhez, és így találkoztunk. Úgyhogy ott tudtunk tölteni 2 napot együtt, és nagyon örültem, hogy viszontláthattam az én barátnőmet. 8 órát leutaztak, úgyhogy azt se tudták, hogy most találkozunk, vagy nem találkozunk. Ők is imádkoztak, mi is imádkoztunk, és amikor a földi telefonok nem működtek a térerő miatt, akkor a Jóisten segített minket összeköttetni. Úgyhogy én is biztatok benneteket, hogyha van valami ilyen kívánságotok, akkor mindig érdemes imában hozzá Jóistenhez fordulni. És most, amikor az évnek ehhez az időszakához érkeztünk, amikor nagyon sokan, akik talán nem is foglalkoznak ugye az igével, előveszik Jézus életének a történetét, az evangéliumot, akkor nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy van egy történet, amit nem lehet kihagyni, hogyha az evangéliumról beszélünk. Márpedig azért, mert maga Jézus mondta azt, hogy ahol az evangéliumot prédikálnak, ott ezt a történetet, egy cselekedetet is prédikálni kell. És felmerülhet bennünk a kérdés, hogy ha egy ilyen híres történetről van szó, akkor vajon ki lehet a főszereplője? Egy angyal, egy király, esetleg egy vezető személy, egy tanítvány, egy híres evangélista. Nagyon sok ötletünk lehet, hogy ki lehet ez a leghíresebb személy, akit mindenhol prédikálnunk kell, ahol az evangélium elhangzik. De nézzük meg, hogy mit ír a Biblia erről a személyről, hogy ki is volt ez. A Lukács evangéliumának a 7. fejezetében a 36.-37. verset olvasom. Kéri pedig őt, egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába, leül-e enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet. Egy asszony, aki bűnös volt. És mégis azt mondja Jézus, hogy bárhol hirdetetik az evangélium, arról is fognak beszélni, amit ez az asszony cselekedett. Milyen érdekes, hogy Jézus bárkit fel tud használni, még egy ilyen asszonyt is, akinek ilyen szomorú háttere volt. Már 16.9 szerint Jézus 7 ördögöt űzött ki Mária Magdalénából, így Mária 7-szer is elesett, de Jézus 7-szer is felsegítette őt. De mit tett ez az asszony? Nézzük tovább ezt a történetet. A 37. verset olvastam, és utána folytatódik a 38. versben, ugye vett egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkeni drága kenettel. Kicsit a háttér történet, hogy hogyan is érkeztünk el ide. Ugye Jézus feltámasztotta Lázárt, a tömeg ilyenkor megosztott, sokan elkezdtek hinni Jézusban, sokan kételkedtek, nem tudták hova tenni, hogy egy ekkora csoda történt. Sőt, valakiket, farizeusokat annyira messzire vitte ez az esemény, hogy azt gondolták, hogy fú, hát akkor most már nem csak Jézust kell innen eltenni, hanem magát Lázárt is, hiszen nagyon sokan ezért kezdtek el hinni Jézusban. És akkor Simon, egy farizeus, egy vendégséget szervezett az ő házában, és ott volt Mária Magdaléna is. És arra gondolt, vett egy alabásrom drága szelence kenetet, ezt majd meg is nézzük, hogy mennyire sokba is került, és arra gondolt, hogy ő ezt majd Jézusnak a temetésére fogja tartogatni, hiszen akkor szoktak valakit megkenni. De amikor ott volt ebben a házban, és hallotta a beszélgetéseket, meghallotta azt, hogy néhányan azt mondták, hogy na hát most az ünnepkor majd biztosan Jézust királlyá fogják koronázni. Ezt egyébként a Jézus élete című könyvben lehet erről bővenben olvasni. És amikor ezt hallotta, hogy most hirtelen Jézust királlyá akarják koronázni, akkor Mária bánata örömre fordult, és elsőnek akar tisztességet tenni az ő urának. És akkor feltörte ezt a szelencét, odament, ráöntötte Jézus lábára ezt az olajat, és az ő hajával törölte meg. Engedett a Szentlélek vezetésének. Így Jézusnak még az életében tudott tisztességet tenni neki. És azáltal, hogy ezt tette, nagy hatást gyakorolt Jézusra is. És olyan kedves ezt olvasni, hogy amikor Jézus nagy próbatételének sötétjébe szállt le, magával vitte ennek a cselekedetnek az emlékét, annak a szeretetnek a zsengéjét, amelyet megváltottaitól fog kapni mindörökké. Mi is kedveskedhetünk Jézusnak. És Mária engedett a Szentléleknek, és még akkor tudott Jézusnak kedvességet okozni, amikor életben volt. Kibontotta a szelencét, és titokban akart maradni, titokban Jézus lábára öntötte ezt a drága olajat, de valami számára bökkenő történt, mondhatjuk így, hiszen ő nem számított arra, hogy ez a titok majd kitudódik. De hogyha a János evangélium a 12. fejezetében nézzük ugyanezt a történetet, láthatjuk, hogy a ház pedig megtel a kenet illatával. Ez a kedves cselekedet nem tudott titokban maradni. Hiába akarta Mária Jézus lábát titokban megkenni, a ház megtelt az illattal. Mi a reakció? Ugye ez egy nagyon különleges cselekedet, egy nagyon értékes kincs, amit Jézusnak a lábaira öntenek tulajdonképpen. Nézzük meg, hogy mi a reakció. Mondd azért egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó vala. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Drága dolog, mi ez a pazarlás? Miért öntötték ki ezt a drága olajat? Hát adhatták volna a szegényeknek is. Mária, ekkor talán egy kicsit így megdermedt, visszariadt, nem szólt semmit. A Biblia nem ír erről semmit. Nem tudta egyszerűen megmagyarázni. Nem tudott éles választ adni. Hiszen valóban sok szegénynek lehet, hogy segítség lehetett volna, de láthatjuk azt, hogy ezt nem azért mondta a 6. vers szerint, mint ha a szegényekre neki gondja volna, hanem mivel, hogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala, elcseni. Elég aljas piszkálódás volt az Júdás részéről, hiszen ő nem a szegényeknek tartogatta, de nem tudott komment nélkül maradni akkor, amikor egy ilyen szeretetteljes cselekedetet látott. Hiszen Mária tette annyira ellentétben volt az ő tetteivel, hiszen ő a szegényektől lopta el a pénzt. Júdás tolvaj volt, és elcsente, ami az erszényben volt. És ami nagyon szomorú, hogy később Júdás sokkal kevesebbért árult el az urát, mint amennyi tisztességet Mária tett, és mint amennyibe került ez a drága olaj. Ekkor nagyon érdekes, hogy Jézus hogy cselekszik. Számomra ez lenyűgöző, hogy egy ilyen helyzetben hogyan viselkedik Jézus Júdással szemben és a tanítványokkal szemben. Ott volt előtte, tudta azt, hogy Júdás elcseni a pénzt, mégsem tette meg nyilvánosan. Megdolgálhatta volna nyilván, de nem így tette. A 7. és 8. versben érdekes, hogy Jézus nem csak Júdásra fordul, és nem mondja el mindenki előtt, hogy Júdás, tudom azt, hogy te azért akarod magadnak a pénzt, hogy neked több legyen, hanem az asszony cselekedetét dicsérte meg. Mondd azért, Jézus, hagyd békét néki. Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Hagyj békét néki. Judás azt mondta, hogy micsoda pazarlás. Micsoda pazarlás egy ilyen kenetet kijönteni Jézus lábára, amikor a szegényekre fordíthatták volna. De Jézus azt mondta, hogy hagyj békét néki. És amikor Jézus hallotta ezeket a szavakat, hogy micsoda pazarlás, eszébe jutott az az ár, amit ő fizet az emberiségért. Micsoda pazarlás, mondhatták az angyalok. Hiszen ahogy az alabástrom szelence eltört, és az illata betöltötte az egész házat, úgy kellett Krisztusnak meghalnia, testének megtöretnie, hogy ezután feltámadjon a sírból, és életének illata betöltse a földet. Micsoda pazarlás, hogy az emberi család visszautasítja, hogy felemeljék, és elhalmozzák a Krisztusban megmutatkozó határtalan szeretettel. Micsoda árat fizetett Jézus értünk. Mit mondunk pazarlásnak? Általában azt, ami ugye nem éri meg az értékét, mi többet adunk érte. De Jézus értünk a legnagyobb árat fizette. Micsoda pazarlás, mondhatná. De ha felismerték volna a tanítványok és Júdás, hogy mit tett értük, érezték volna, hogy semmi sem pazarlás, amit neki nyújtanak. Ha a tanítványok felismerték volna, hogy Jézus mekkora árat fizetett értük, akkor rájöttek volna, hogy semmi sem pazarlás, amit Jézusnak nyújtanak. És egy kicsit visszatekintve az asszonyra ebben a helyzetben, elképzelem, ahogy még ott legugolva van, és tényleg Jézus lábainál felmész, és hallja, hogy őt megfették a pazarlásért, és teljesen elnémult, nem is tudott semmit szólni, Jézus volt az, aki meglépte. És nagyon sokszor mi is kerülünk ilyen helyzetbe, hogy jobb az, hogyha inkább egy kicsit elnémulunk, és hagyjuk, hogy az Úr Jézus dolgozzon helyettünk. Eszembe jutott egy történetet, ami szintén körülbelül 16 éves koromban játszódott. Az én szüleim nagyon sok tábort szerveztek. Utólag visszanézve kicsit örömmel és hálás szívvel gondolok arra vissza, hogy valahogy úgy nőttek fel a táborok, ahogy én is nőttem fel a gyerektáborból. Tini táborból, fiatalok Jézusért tábor. Hát most ugye megint lesznek a gyerektáborok az újabb generációnak. De ez egyik ilyen tini táborban történt, hogy eljött egy fiatal lány a táborba, és először volt ilyen közösségben, És mondta, hogy ő most szeretne velem beszélgetni. És hát mondtam, hogy jól van, persze. Gondoltam, hogy megint valami lányos beszélgetés, hogy milyen volt az ebéd, vagy kinek kitetszik, vagy nem tudom, mit szoktunk akkoriban ilyenekről beszélgetni. Elmentünk, leültünk a hintához, és ahogy leülünk, ránéz az a lány, és szinte sírva mondja el, hogy ő miken megy keresztül otthon. Hogy a szülei elváltak, édesapja, ha jól tudom, még öngyilkos is lett, és nagyon-nagyon sok kemény dolgot elmondott nekem, és én meg így fogtam a hintát, és annyira kellemetlenül éreztem magam, és szót nem tudtam szólni erre. És ahogy ott ültem, néztem rá, tényleg próbáltam valamit mondani, valami vigasztaló szót, valami kedvessége, de semmi nem jött ki a számon, pedig ismertek, hogy alapvetően nem vagyok ilyen típus. És ahogy ott véget ért ez a beszélgetés, olyan kellemetlenül jöttem el, hogy mondom, nem tudtam ennek a lánynak segíteni, pedig ő direkt engem hívott oda, hogy beszélgessünk ilyenekről. És amikor eljött a tábornak a vége, volt egy ilyen közös beszélgetés, hogy kinek mit tetszett a táborban. És ez a lány elsőnek jelentkezett. Néztem, hogy vajon most mit fog mondani. És felszólalt, azt mondtam, hogy nekem azt tetszett a legjobban, hogy a Lencsi meghallgatott. És akkor én olyan hálás voltam a Jóistennek, mert tudtam, hogy én semmit nem tettem, egy szó nem jött ki a számon, de mégis ez a lánynak nagyon sokat jelentett. Sokszor eszünkbe kell vésnünk azt, hogy csendesedjünk el és ismerjük el, hogy az Úr az Isten. És a Jóisten fog rajtunk keresztül szólni, még hogyha nem jönnek ki szavak a mi szánkon, akkor is. Jézus megvédte ezt az asszonyt is. Ott volt némaságban, egy legörnyedt helyzetben, körülötte nemes emberek, farizeusok, tanítványok, és nem tudott semmit szólni. De Jézus azt mondta, hogy hagyd békét néki. Micsoda ellentét volt. Ez az asszony 300 dénet áldozott Jézusra, Júdás pedig 30 ezüstpénzért árult előtt. De volt még valaki, akinek nem tetszett ez a tett. Nagyon érdekes, hogyha tovább olvassuk a Lukács evangéliumában, a 7. fejezet 39-től a 47. verséig rájövünk arra, hogy még valakinek nagyon piszkálta az órát azt, hogy ilyen szeretetteljes cselekedetet mutatott valaki Jézus iránt. Így olvassuk. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelni Jézus mondani ki. Simon, van valami mondani való neked. És azt mondta, Mester, mondja. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. A kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon mondta. Azt gondolom, hogy az, akinek a többet engedte el. És Jézus mondani, ki igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, mondta Simonnak. Látod-e ezt az asszony? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem ad el, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábamat, és fejének hajával törli meg. Engem meg nem csókol el, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsájtatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Mi történik? Ott vagyunk a házban, és a vendéglátó, akiben egyébként már korábban is kételyek voltak, elfogadta Jézus, mint tanító, és ugye egy különleges helyzetben volt, hiszen az Úr Jézus leprából gyógyította meg őt. Arra gondolt, hogy Jézus, hogyha valóban proféta volna, hát akkor nem engedné, hogy ezt csinálja ez az asszony, akkor tudná, hogy miféle asszonnyal van dolga. De nagyon érdekes megint, ahogy Jézus viszonyul hozzá. Ahogy Nátán tette Dáviddal, Jézus is egy történetet mondott el Simonnak, hogy ne hozza kellemetlen helyzetbe a házigazdát. Felmerülhet a kérdés bennünk, hogy honnan tudta Simon, hogy miféle asszony ez. Hogyha elolvassuk a Jézus élete című könyvét, nagyon érdekes az, hogy maga Simon vitte bűnbe ezt az asszonyt. Ő tehetett arról, hogy ennyire lefele indult el a lejtőn. Simont és Máriát jelképezte ez a példázat, amit Jézus elmondott. Jézus nem vette meg nyíltan, nem kezdte el ott mások előtt kritizálni, kitálalni az ő hibáit, hiszen ha ezt tette volna, akkor Simon később nem változott volna meg. De Jézus egy szeretetteljes cselekedetet tesz. Elmond egy történetet. Volt egy hitelező, volt két adós, az egyik tartozott 500 pénzzel, a másik 50-nál. És nagyon érdekes, hogy itt Simon magára ismert, hogy ő tartozott bizony az 500 pénzzel, hiszen ő tehetett arról, hogy Mária elindult ezen a lejtőn. Jézus meg akarta mutatni, hogy Simon bűne nagyobb, mint az asszonyi, épp annyira, mint az 500 pénz az 50-nél. Mind a kettőjüknek az adóssága akkora volt, hogy sosem tudták volna törleszteni. Se ezt az 500 pénzt, se ezt az 50 pénzt akkori korban, akkori fizetések között nem lehetett volna törleszteni. Simont Jézus a leprából gyógyította meg. Máriát Jézus 7-szer segítette fel, és 7-szer űzte ki belőle az ördögöket. Simon, ahogy hallotta ezt a történetet, és hallotta azt, hogy mennyiszer lehetősége lett volna Jézusnak kedveskedni, de nem tette meg, ez az asszony meg mekkora áldozatot tett Jézusért, elkezdett mélyen gondolkodni. Arra gondolt azelőtt, hogy ő olvas az ő vendégének a szívébe, hogy hát ez nem is proféta, hogyha nem tudja, hogy milyen asszony illeti őt. De rájött arra, hogy fordítva volt, és a vendég olvasott az ő szívében. Jézus ismerte az embereket. És ahogyan Jézus beszélt ezekhez az emberekhez, nekem már az is egy csoda, hogy hol lehet ilyen bölcsességet találni, hiszen olyan nehezen tudunk fordulni másokhoz, hogyha látjuk másoknak a hibáit, és Jézus nem fette meg őket nyíltan, nem alázta meg őket a vendégség kellős közepette, hanem történetben mondta el ezt a tettet, amit Simon tett. És nagyon érdekes, hogy így végül Simon megalázkodott, és a büszke farizeusból Jézus tanítványa lett. Egy boldog vége lett ennek a történetnek, és szerintem is nagy tanulságokkal szolgál az, hogy Jézus hogyan is bánt az emberekkel. De minél bűnösebbek vagyunk, annál jobban szükségünk van Jézusra. Vajon mi mennyire szabadultunk meg a bűntől? Mennyire vagyunk hálásak? Ha felismerték volna a tanítványok, hogy mit tett értük Jézus, érezték volna, hogy semmi sem pazarlás, amit neki nyújtanak. Hogyha felismerjük, hogy Jézus mit tett értünk, akkor rájövünk arra, hogy semmi nem lehet pazarlás, amit Jézusnak nyújtunk. De hogyan is nyújthatunk Jézusnak örömet? Azt írja az ige, hogyha megcselekedjétek egyel a legkisebbek közül, akkor velem cselekedtétek meg. Ahogyan az asszony megnyitotta ez ő szívét, hogy a Szentlélek vezesse ebben a kedves cselekedetben, amivel Jézusnak tisztességet tett, hogy mi is lehetünk nyitottak arra, hogy Isten vezesse minket, és Jézus kapukat fog nyitni. Ebben biztos vagyok, mert én is átéltem, és néhány ilyen kapunyítási történetet szeretnék elmesélni, ami... Hát nagyon sok volt az életemben, amikor így éreztem, hogy Isten csodákra képes, de azt szeretném elmesélni, amikor életem első Biblia tanulmányában vettem részt. Ez szintén az Egyesült Államokhoz kötődik, és szintén a 16 éves koromhoz, most már a harmadik történet ebből a korszakból, nagyon fontos korszak, úgyhogy figyeljetek rá, hogyha van ilyen ismerős körötökben ilyen korú fiatal. És amikor 16 éves voltam, egy fiatalok Jézusért táborban vettem részt egy hónapig, És számomra a keresztség után ez is egy ilyen nagy szemkinyitó alkalom volt. Én nem gondoltam volna, hogy lehet 10 percnél tovább imádkozni, nem gondoltam volna, hogy fiatalok képesek a nyári hőségbe embereket hívni előadásra. Én nem gondoltam volna, hogy lehet ilyen 24 órás imaláncot létrehozni. És azt a lelkesedést, amit ott láttam, azt kívánom mindenkinek tényleg, hogy megtapasztalhassa. És amikor ott voltunk ebben a táborban, akkor egy ukrán házas pár volt az én gyülekezetemben a Biblia munkás, akik már ott voltak egy fél évvel előtte, és ott helyben dolgoztak, és mondták, hogy menjek el velük, nézzem meg, hogy hogyan is zajlik egy Biblia óra. Mondtam, rendben van, beültem a kocsiba, becsuktuk a kocsi ajtót, elindultunk, hátrafordult a hölgy, odaadta a Biblia tanulmányt, tessék, te tartod. És körülbelül 5 perc útra voltunk attól a hölgytől, akihez mentünk. Alapból ez az ukrán férfi eléggé félelmetesen vezetett, de akkor még inkább teljesen sokban voltam, hogy mit fogok én csinálni. Fogtam a Biblia tanulmányt, nézegettem, szombat volt a téma, volt vagy 10 oldal. Körülbelül az első oldalnak a végére jutottam az olvasásba, akkor megállt az autó, és megérkeztünk a hölgyhöz. És akkor néztem nagyokat, hogy most mi fog itt történni, én még sose tartottam így komolyan Biblia órát. Felmentünk a hölgyhöz, becsöngettünk, kinyitja az ajtót, és kb. Így köszön, hogy jó napot kívánok. Kiderült, hogy tegnap 6 fogát húzták ki egy altatásos műtérben, és tele volt fájdalomcsillapítókkal, beszélni nem tudott, fel volt dagadva az arca. És akkor ránéztem, hogy most jöttünk Biblia órát tartani, de hát azt se tudom, hogy mit kell mondani, mi lesz itt. És imádkoztunk természetesen, és akkor elkezdődött a Biblia óra. Hála Istennek, hogy a hölgy, aki egyébként a Biblia munkás volt, és már többször beszélgetett vele, nagyon sokat segített, és hát együtt áttanulmányoztuk ezt a témát, némi beszélgetés után mesélt az előtti nap élményeiről, de mégis úgy nyitott volt, és vágyott arra, hogy még ilyen körülmények között is az igéről olvashassam. És ami nagyon érdekes volt számomra, hogy ahogy véget ért az evangelizációs sorozat, és eljött a keresztségi alkalom, akkor megpillanthattam ezt a hölgyet is, és ő is megkeresztelkedett egyébként a végén, és nagyon hálás voltam a Jóistennek, hogy egy ilyen picike részt adott nekem ebből az élményből, hogy elmehettem hozzá Biblia tanulmányt adni. És amikor véget ért a tábor, akkor az egyik kedves hölgy, Lisa, megkért, hogy én is legyek egy a 3 közül, aki majd felmegy az Asinak a színpadára, és mond egy pár szót erről a táborról. És ahogy elérkezett ez az alkalom, voltak majd 4000-en ott a színpad előtt, TV élő közvetítés, csak az arcunkat kirakták ilyen 2x2, hát vagy nem tudom hányszor, hány méteres vetítőre, és hát képzelhetitek, hogy nagyon sokszor begyakoroltam, hogy mit fogok mondani, de hát nem egészen úgy sikerült, ahogy kellett volna, így éreztem, hogy az egész arcom remeg, amit beszélek. És ahogy ott kint álltam, elmondtam, hogy miket csináltunk, és mindegyikhez a végére hozzáfűztem, hogy angolul. Bibliaórát adtunk angolul, énekeltünk angolul, előadást tartottunk angolul, és hát egy kicsit nevetett is, aki az interjút ad, tehát aki kérdezte az interjút, hogy látjátok, hát minden angolul volt, és mondtam is, hogy igen, mert hogy én azért nem akartam először eljönni ide, mert azt hittem, hogy mindenkinek angolul kell majd prédikálni, és hogy én erre soha nem lennék képes. És ahogy ezt ott én kimondtam, hogy én soha nem prédikálnék angolul, valahogy rájöttem aztán, hogy soha nem mondhat soha. Eltelt 2 év, és Tanzániába találtam magamat, ahol angolul kellett prédikálni. És végig egy egész sorozatot, ráadásul egyedül voltam 18 éves kislányként a sok fekete ember között, és ott voltak néha ilyen 210-en is a gyülekezetben. És minden alkalommal, amikor kiszálltam az autóval, és megérkeztünk a Migyimpi a gyülekezetbe, a helyszínemre, akkor a Zsoltárok könyvéből elolvastam magamnak egy igét, ami azt mondja, hogy tied vagyok, tarts meg engem. Ez volt az egyetlen reményem, hogy ha az Úr Jézusé vagyok, akkor ő meg fog engem tartani. És olyan tapasztalatokat éltem át, ami tényleg leírhatatlan. Minden alkalommal megtapasztaltam, hogy valahogy a Jóisten adja a szavakat a számba. Nagyon sokáig beteg voltam, ott köhögtem, de amikor az előadás pillanata elérkezett, akkor elmond minden köhögés, elmondtam a prédikációt, és végül 12-en meg is keresztelkedtek. De ami nagyon érdekes volt, ugye azt éreztem, hogy fú, hát én mit feladok, hogy elmenjek Tanzániába, 4 oltást, minket keresztül venni, ilyen messzire utazni a családtól nyári időszakban. De mégis azoktól az afrikai emberektől rengeteget tanultam. Amikor az előadás sorozatnak a vége elérkezett, egy pénteki nap volt, és hogy véget ért az előadás, oda jött hozzám egy fiatal lány, ilyen 14 éves körüli lehetett, meghúzta a ruhámat, és nagyon mondott valamit szuahéliül, nagyon-nagyon át akart adni egy üzenetet. Nem sokat értettem szuahéliül, úgyhogy gyorsan odahívtam a tolmácst. Tolmácsot. És hogy odaér a tolmács, meghallgatja ezt a lányt, aki már sírva mondta el, hogy otthon különböző ilyen boszorkányságokra kényszerítik, hogy Afrikában sajnos még eléggé elterjedt az ilyen kultuszvilág, és ő, ez a kislány elszökött otthonról, mert ő nem akar ebben részt venni. Ő hallott itt Jézusról, és ő nem akar oda visszamenni, ahol ilyen szörnyűséges dolgok történnek. És ahogy eljött oda ez a kislány, a vének befogadta aznap estére a házukba. Ez a lány ott hagyta az otthonát, a családját, ezeket a körülményeket, és tulajdonképpen egyszer ruhába eljött azért, hogy egy új életet keressem. És ami nagyon érdekes volt, hogy mondták ott a gyülekezeti tagok, hogy ez nem ritka eset, mert nagyon sok gyerek menekül ezekből a dolgokból, és keresi az Úr Jézust. És ahogy azon gondolkoztam, hogy én mit adtam fel, eljöttem néhány hétre, annyi időt rászántam, ez a kislány meg ott hagyta a saját otthonát, és ott hagyta ezeket a dolgokat azért, hogy új életet keressem. Mi az, ami túl drága, hogy Jézusnak adjuk? Nagyon sokszor gondolunk arra, hogy ez az enyém, még ezt akarom elérni, még ezt szeretném, még ezt magamnak, még egy jobb ezt, azt, amazt. Beszéltünk is erről a szombatiskolán, az ember próbálja halmozni az élvezeteket, a kényelmet. De ez az asszony híres lett azért, mert rájött arra, hogy semmi sem pazarlás, amit Jézusnak adhat. Ezt a nagy ajándékot nem tartotta meg magának. Márk 14.9-ben azt olvassuk erről az asszonyról. Jézus azt mondta, hogy bizony mondom néktek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Országok keletkeznek és szűnnek meg, uralkodók és hódítók neveit elfelejtik, de ennek az asszonynak a tette halhatatlan a szent történelem lapjaim. Az a feltört alabástrom szelence az idők végezetéig beszélni fog Isten szeretetéről az elbukott emberiségnek. Vajon mi az, amit mi Jézusnak adunk? Mi az, amiről azt gondoljuk, hogy fú, ez pazarlás, az idő? Az időmet nem pazarolhatom Jézusra. Az energiám, esetleg a pénzem. Itt az idő, hogy elgondolkozzunk, hogy mi az, amit Jézus lábához tennénk. És ha mi is szeretnénk örökkévaló hírnevet, ha mi is vágyunk arra, hogy valami jóról emlékezzenek rólunk az emberek, és nem csak az emberek, hanem Isten, akkor elmondom, hogy hogyan lehetünk mi is sztárok, azaz csillagok a Biblia szerint. Azt írja a Biblia Dániel 12.3-ban, hogy az értelmesek pedig fénylenek, mint az égek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Hogyha úgy szeretnénk fényleni, mint a csillagok örökkön örökké, akkor mi is tegyük Jézus lábához az időnket, a talentumainkat, és Jézus fel fog minket használni abban, hogy másokat is az igazságra vigyünk. Te mit tennél Jézus lábához? Legyen ez a kérdés egy felhívás is, és soha ne felejtsük azt, hogyha felismerjük, hogy mit tett értünk Jézus, akkor éreznénk, hogy semmi sem pazarlás, amit neki nyújthatunk. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Köszönjük, hogy te a legnagyobb árat fizetted értünk, és hogy te nem tartottad ezt pazarlásnak. Kérünk, Urunk, segíts meg bennünket, hogy amikor arra gondolunk, hogy mit adhatunk mi te neked, akkor segíts meg, hogy mi se érezzük ezt pazarlásnak, hanem add, hogy a te szent lelked vezessen, hogy hogyan tehetnénk mi is érted és másokért. Jézus nevében. Amen. Fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.